Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a Jelenések könyvének egy újabb fejezetéhez, egy újabb állomásához, és ez nem más, mint a hatodik trombita szó és a hatodik csapás. Olvassuk el az ide vonatkozó Biblia verseket. Először Jelenések könyve 9. fejezet 13. versétől a 21. verséig bezárólag olvasom. Még egyszer az igehely, Jelenések könyve 9. fejezet 13. versétől. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita vala, old el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötözve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el vala készítve az órára, és napra, és hónapra, és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. És a lovas seregek száma 2000-szer 10000 vala, hallottam a számokat. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből, játszintból és kénkőből való melvértjeik valának, és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz, füst és kénkő jő valaki. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, amely azoknak szájából jő valaki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelynek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaiktól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngősségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Ehhez a gondolathoz még olvassuk fel Jelenések könyve 16. fejezet 12-től 16. terjedő verseket. Tehát még egyszer Jelenés 16-12-től. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láték a sárkány szájából, a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlóakat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. És ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelennel járjon, és meg ne lássák az ő rútságát. Egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Harmagedonnak neveznek. Bevezetőben azt a már nagyon jól ismert gondolatokat kell megismételni, hogy a Jelenések könyvében nagyon sok gondolat a szimbolika nyelvezetén van megfogalmazva. Ahhoz, hogy megértsük az író eredeti szándékát, hogy a látomásokat helyesen és biblikusan tudjuk értelmezni, ezeket a szimbólumokat fel kell fedeznünk, meg kell oldanunk, meg kell értsük, helyére kell rakjuk a bibliai látásmódunkban. Szinte minden kép az Ószövetségre megy vissza, ezek a képek szinte torlódnak. Szinte úgy vannak, mint egy hatalmas folyam, amely kijönt, nem győzi kivárni a következő kép, hogy az olvasó vagy a hallgató, vagy jelen esetben János, a látó megértse és egyszerűen felfogja a dolgokat. Néhány nehezen érthető vagy értelmezést igénylő kifejezést szeretnék megmagyarázni, ami a felolvasott ige szakaszunkban van. Először is a 9. fejezettel foglalkozunk, és itt a 13. versben olvastunk egy aranyoltárról, amelyiknek 4 szarva volt, és ez az Isten előtt volt látható. Már múltkor is említettük, hogy lényegében az aranyoltár az ószövetségi templomi szolgálat, vagy azt megelőzően a sátor szolgálat egyik legfontosabb kelléke volt. Az oltár jelképezte az Ószövetségben Isten kegyelmét. Hogy ezt még láthatóbbá tegyék, ezért az oltárnak 4 sarka felől 4 szarvat készítettek. Nagyon fontos volt, hogy ezeknek a szarvaknak egy anyagból kellett elkészülni az oltárral. Tehát nem valami utólagosan ráerősített, hanem az oltárból kellett kvázi, mint egy kinőni. És az az ember, aki az Ószövetségben az oltár szarvaihoz futott, és az oltár szarvaira ráhelyezte a kezét, az egy különleges védelemben részesült, nem lehetett őt gyors ítélettel elítélni, bármilyen tettet, bármilyen rossz cselekedetet hajtott végre, azt az ügyet alaposan ki kellett vizsgálni, körbe kellett járni, minden szempontból értelmeznie kellett, mert az illető az oltár szarvára helyezte a kezét. Az oltár sittimfából készült. A sittimfát mi magyarok is nagyon jól ismerjük. Ez lényegében az akác, amely a 18. században kerül Magyarországra egy református lelkész honosítása által, hiszen annyira laza szerkezetű volt a Duna-Tisza köze, olyan homokfúvások, olyan könnyű talaj volt, ami nem lehetett gyakorlatilag gazdálkodást végezni. Szóval egy bibliai növénnyel is megismerkedhetünk, amikor az utcákon járunk és akácfákat látunk. Tehát az aranyoltár, ez az aranyoltár nem az áldozati oltár volt, mert az áldozati oltár az udvaron volt elhelyezve, a bejárati ajtóval szemben, hanem ez az illattételi oltár volt, amelynek az volt a feladata, hogy mindig jó illatot árasszon magából, az illat pedig az Ószövetségben Isten népének az imádságait, a hűségét, az Isten szeretetét jelképezte. Maga az oltár pedig az Isten kegyelmét. Tehát az imádság és a kegyelemnek a találkozását jelentette. Nem véletlen, nagyon sokszor találkozás sátrának is jelzi az Ószövetség. A következő megmagyarázandó rész a 14. versben van, Jelenés 9.14, amikor azt olvassuk, hogy van egy nagy folyóvíz, ami Eufrátesznek nevezteti. Az Eufrátesz, nagyon jól ismerjük a Tigris és az Eufráteszt, az úgynevezett két folyó közét, Mezopotámiát, ugye? Mezó, az azt jelenti még az énekben is, hogy valami között, ugye? A Potaimos pedig az azt jelenti, hogy folyó, folyók, ugye Mezopotaimos, a két folyó közötti terület, a Tigris és az Eufrates, de az izraelitákat a hazájukhoz közelebb eső folyó, vagyis az Eufrates érintette jobban. Egy biztos, a zsidóknak a történelem folyamán, az Ószövetségben bármilyen szerencsétlenség, sorscsapás, király, leigázás, meggyalázás, rabszolga sorsba való juttatás, ez mindig az Eufrátesztől indult el. Szóval az Eufrátesz az a zsidó ember számára nem sok jót jelentett. És oda vitték fogságba is. Akár Asszíria, akár Babilon, az mindig kapcsolatban volt az Eufrátesszel. Az izraeliták nem is nagyon szerették az Eufrátesz folyó partját. A Talmud leírja, hogy sírtak az izraeliták, amikor a fogságba megérkeztek az Eufráteszhez, és az egyik bölcs fel is jegyezte, hogy az Eufrátesz folyó több zsidót ölt meg, mint a gonosz Nabukodonozor. Ugyanis az izraeliták otthon forrásvízből ittak. A babiloni hadsereg pedig nem adott pihenésre való időt, minél előbb szerette volna Eufrátesz partjaihoz vezetni a zsidókat, a láncra fűzött zsidókat, mert így az ókor gondolata szerint saját istenének, a babiloni isteneknek a territóriuma, a területe alá érkeztek, és nemzetközileg nagyon jól ismerték, hogy a zsidók istene egy nagyon kemény isten, még az egyiptomi fáraót is térdre kényszerítette. Ezért nem adtak pihenőidőt, csak Eufrátesz folyójánál. És annyira fáradtak voltak az emberek, hiszen hosszú, kemény 100 kilométereket kellett éjjel-nappal menni, ezért a fogságba vitt zsidóknak a nagy része az úton méltatlan emberi körülmények között meghalt, hogy amikor a zsidók megérkeztek, olyan fáradtak voltak, hogy az Eufrátesz folyó vizéből ittak, úgy gondolták, hogy ez olyan víz, mint Izraelben, és iható víz, ez a víz pedig szennyes volt, tisztátalan, fertőzött, és azok, akik nem tudták a szomjúságoknak gátat szabni, azok mind ott haltak meg. És a megmaradt izraeliták pedig sírtak. Nem értették, hogy miért van az, hogy a sok száz kilométert megtettük, nagyon sokan meghaltak, elpusztultak, és most ideértünk, és most a folyó többet megöl közülünk, mint a sivatag, mint a gonosz Nabukodonozor. Szóval egy izraelita számára ezt a szót kiejteni, hogy Eufrátesz, ez nem jó jel volt. Ez mindig a romlásnak, a pusztulásnak az emlékét idézte föl. És biztos vagyok benne, hogy János számára, mint zsidó ember, ilyen érzékeket keltett pusztán a folyónak az említése. János idejében az egész Közel-Kelet eme térsége a Római Birodalomhoz tartozott. És a Római Birodalomnak keleti határa volt az Eufrátesz. Az Eufráteszen túl még a rómaiak sem akartak menni. Sőt, minden probléma az Eufrátesz folyón túlról keletkezett. Három óriási nagy vereséget szenvedtek, ebből kettő a Krisztus előtti évtizedekben, a negyedik, illetve a második évtizedben, a harmadik pedig a Krisztus utáni hetedik évtizedben következett be, amikor az Eufráteszen túl lakó hegyi népek özönvízszerű áradattal ellepték, meglepték a rómaiakat, és a rómaiak legkiválóbb légiói egyszerűen eltűntek a föld színéről. Szóval János úgy írja le a hatodik trombita szót, mintha egy perzsa lovassági háborús támadást indítana el, mintha visszamennénk a történelem lapjain a perzsa birodalomra, ugye, amely lényegében felváltja majd Babilont. Nagyon híresek voltak a perzsák, Kambüszesz és a többiek. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a mai modern hadtudomány alapjait a perzsák vetették meg, amikor különböző fegyvernemekre osztották föl a hadsereget. Ezek az azonos fegyvernemekben harcolók azonos területen voltak. Minden fegyvernemnek hasonló, de egy picit különböző ruhája volt. Így nagyon könnyű volt megállapítani, hogy ki, hova, melyik részre tartozik. Ez a hadseregnek a fegyelmezettségét, a stratégiáját, a félelmetességét jelentette. Ezt mind a perzsák vezették be, és aztán később a történelem különböző nagy uralkodói, hadsereg parancsnokai és vezetői lényegében a perzsa módszert tökéletesítették. Szóval azt olvastuk, hogy négy angyal volt megkötözve a nagy folyóvíznél, és ennek a négy angyalnak kellett eloldani a kötelét. Ez a négy angyal már szerepelt a Jelenések könyvében, különös módon a 7. fejezet első 3 versében. Azt látjuk, hogy ezek az angyalok tartják vissza a föld négy szegletén a szeleket. Szóval ezek az angyalok valamilyen módon, mintha húznák az időt. De nem ők húzzák, hiszen ez a feladatuk, hogy visszatartsák ezeket a szeleket, és várnak a jelre, a pillanatra, amikor elvégezhetik küldetésüket. E mennyei lények figyelik a földet. Az angyalok figyelik a földet, a földi eseményeket. Figyelik a történelem nagy pillanatait. Figyelik, hogy hogyan reagál a föld lakossága egy-egy helyzetre és szituációra. Nézik, hogy kik a hűségesek, és kik azok, akik nem hűségesek. És ezután azt olvasuk a 15. versben, hogy eloldaték azért a négy angyal. Szóval a múltkori előadáson már jeleztük azt, hogy milyen fontos a héber nyelvben a passzív szerkezet. Eloldaték. Ez a passzív szerkezet hordozza magában azt, hogy van, aki parancsot adott, hogy az angyalokat eloldják. És ez nem más, mint maga az Isten. Az Isten nevének körülírása a Jelenések könyvében általában a passzív szerkezet. Amikor azt mondja a szövegünk, a Biblia versek, hogy adaték, vagy feloldaték. Tehát az angyalokat Isten parancsára feloldják. A 16. versben pedig a lovasseregről olvasunk. Ahogy előbb említettem, ezek a lovasok, a perzsa félelmetes lovasok mintájára jelennek meg. Számuk megszámlálhatatlan. Ahogy az 5. trombita szónál múlt héten hallottuk, a sáskákhoz hasonlítanak. A sáskák megszámolhatatlan sokasággal vannak, és számuk ezeknek a lovasoknak a száma annyi, mint a sáskák. Honnan jönnek ki a lovasok? Az Eufrátesz folyóból. Tehát ott van a látomással János, és azt látja, hogy az Eufrátesz folyóból jönnek ki. Tehát az Eufrátesz folyón túlról jönnek, és ezek a lovasok félelmetesek, ellenállhatatlannak látszó erővel rendelkeznek, és a halált, a pusztulást, az elmúlást árasztják magukból, és látszólag senki és semmi sem tudja megállítani őket. Később még lesz szó a részletes magyarázatnál. Számuk a magyar Bibliában így van feljegyezve egy kicsit bonyolultan, de azt is mondhatnánk, hogy szó szerint. Mert pontosan így szerepel a görögben, de talán azt is mondhatnám, hogy így szerepel a héber logikában és gondolatrendszerben. 2000-szer 10000. Tehát 2000 az 20000. 20000-szer 10000, akkor innentől lehet a nullákat hozzáadni, és azt látjuk, hogy 200 millió. De honnan tudja? Honnan tudja János apostol, a proféta, hogy pontosan mennyi a lovak száma, hiszen 200 milliót az nem olyan könnyű megszámolni. Egy hang hallatszik. Egy hang hallatszik, amely megmondja a lovasoknak pontosan a számát. És egy picit azt is jelenti, hogy a 200 millió szemben van egy 144 ezres tömeggel. A 144 ezres tömeg pedig azt jelenti, hogy 12-szer 12 ezer, vagyis Izrael minden törzséből 12 ezer. Innen lehet látni, hogy ez egy 144 ezres szám, és ez szemben van 200 millióval. Aki szereti a matematikát, az eloszthatja a 200 milliót 144 ezerrel, és rájön, hogy egy hűségesre hány lovas katona fog jutni. Utána még azt olvassuk a 18. versben, hogy tűz, füst és kénkő jelenik meg egyrészt a lovasoknál, másrészt a lovak szájából tűz, füst és kénkő jön ki. Ezek a hármas kifejezések, és ez is önmagában egy érdekes dolog, hogy vajon miért pont hármat sorol fel. De későbbiekben választ fogunk erre is kapni. Egy biztos, hogy ez a három dolog, tűz, füst és kénkő, az Ószövetségben az Isten visszavonhatatlan ítéletét jelzi. Úgy is mondhatnám, hogy a kegyelem nélküli kemény és határozott ítéletét jelzi. Szodoma és Gomora annak idején tűz, füst és kénkős esőtől pusztult el. De annyira elpusztult, hogy el is tűnt a földnek a felszínéről. Geológusok megtalálták ennek a két ősi régi városnak a nyomait a holtenger iszapjának a mélyén. De hát nagyon-nagyon nehéz körülmények között végeznek ott ásatásokat, hiszen a víznek a sótartalma olyan erős, az átlag tengernek körülbelül 4% a sótartalma, a holtengernek pedig körülbelül 27%. Tehát mindent szétmar a só pillanatok alatt. Ha valakinek a szemébe a sós tenger vize bejut, akkor nagy esélye van szemkárosodásra, esetleg még a vakulásra is, ha időben nem tudja kimosni a szemét. Szóval a tűz, a füst és a kénkő nem egy ismeretlen fogalom, hanem már az Ószövetségben is Isten ítéletének velejárója. Szodomára és Gomorára utal vissza itt a szöveg, és azt is tudjuk, hogy az apokalipszisben az van feljegyezve, hogy három dolog fogja Sátánt, az idők végén megsemmisíteni. Tűz, füst és kénkő. És természetesen mindazokat, akik valamilyen módon visszautasították az Isten kegyelmét. Már csak egyetlen egy fogalmat szeretnék megmagyarázni, és ez nem más, mint a 19. versben, amikor azt mondja, mert az ő hatalmuk az ő szájukban van. Ez szimbolizálja azt a hatalmat, ami Sátán hatalmában van. Vagyis Sátán annak idején a szájával csábította el az angyalokat az égben. És azóta is a száján keresztül tartja meg a hatalmát. A szó, az kérem szépen, egy hatalom a mai világban is. Csak nem mindegy, hogy kinek a szavára figyelek oda. És itt pontosan erről van szó, mert Jézusnak is van hatalom a szájában. A Jelenések könyve első fejezet 16. verse azt mondja, hogy Jézusnak a szájából egy kétélű, éles kard jön ki, amely elhatol a vesékig, mindenen áthatol. Szóval azt látjuk, hogy Sátánnak is a szájában hatalom van, és ezt a hatalmat próbálja az embereken gyakorolni. Természetesen ezek mind szimbolikus kifejezések, és a jelkép rendszernek a bonyolultságát le kell tisztítani ahhoz, hogy megértsük a gondolatot. Ennyi bevezető után most nézzük magát a szöveget, hogy milyen üzenete van a ma ember számára, a 21. században élő ember számára. Amikor megszólal a hatodik kürt, zárójelbe hadd mondjam a hatodik sófár, hiszen tudjuk, hogy ezek nem kürtök a szó igazi értelmében, hanem sófárok, amelyek hozzátartoztak az ószövetségi liturgiához. Egy biztos. Olyan hangszer volt, amely az emberi tüdő által gerjesztett levegővel hatalmas, nagy hang kiadására volt képes. Szóval, amikor megszólal a hatodik sofár, akkor egy változás következik be a jelenetben. Az első ott trombita szóhoz, vagy sofárhoz képest a hatodik egy alapvetően más helyzetet jelent. Úgy is mondhatnám, hogy ezek a trombita szók vagy sofárok két csoportban vázolhatók föl. Az egytől ötödik terjedő sofárokban, és a hatodik. A hatodik azt jelenti, hogy valami óriási nyomatékkal, valami nagy változással jelenik meg. És már azt is mondhatjuk, hogy az ötödik trombita szónál is borzasztó dolgokat látott a próféta, hiszen látta a sáskákat, látta a pusztulást, látta a nyomort. De itt minden korábbi szenvedésnél erősebb, hatványozottabb dolgok jelennek meg. Az emberiség harmad része elpusztul. Miért? Mert követnek egy hamis hangot. Egy olyan hangot, amely istenként akarja mutogatni magát. Egy olyan hangot, amely szentként akarja mutatni magát, de amúgy egy csaló, egy antikrisztus, egy hamis proféta. Az oltárnak négy szarva volt, ahogy előbb ezt említettem, és a látomásban, bár közvetlenül nem mondja ki, de mégis az összefüggésből azt érezzük, hogy az oltárnak a négy szarvát a megölt mártírok és a szentek vérével kenték meg. Természetesen ezek is szimbólumok. Tehát nehogy valamilyen valóságra gondoljunk. Tehát annak idején az ószövetségi áldozatrendszerben az oltár szarvait az áldozat vérével jelképesen megkenték. Ez a kegyelmet jelképezte. Ez a helyettesítést jelképezte, hiszen a helyettesítés egy nagyon ismert fogalom volt, mert az áldozati állat halt meg a bűn elkövető helyett, tehát egy helyettesítés volt, amely egy más viszonylatban az a messiásra mutatott, az eljövendő messiásra mutatott előre. Itt pedig az van, hogy a megölt és meghalt mártírok vérével kenik meg az oltár szarvait. Mint megannyi imádság, mint megannyi tusakodás, mint megannyi közbenjárás jelenik meg ez a kép. Az ítélet, el kell mondjuk a 6. trombita szó kapcsán, hogy az ítélet nem Isten megtorlása. Ez ugyanaz az Isten, aki az evangéliumokban szerepel a hegyi beszédben. De az Isten szeretetének és az Isten kegyelmének is van egy végpontja. És elérkeztünk a végponthoz. Ez a végpont nem egy váratlan kirobbanás az Isten részéről, hanem folyamatosan évszázadok, évezredek proféciájának a beteljesedésénél vagyunk. Tehát a 6. trombita nem Isten megtorlása, még csak nem is bosszúállás az Isten részéről, hanem mondhatnám úgy, hogy a bűn lezárása. Mindenki kap egy esélyt. És ezt az esélyt mindenki ott és oda teszi és oda helyezi, ahová akarja. Vagy az Isten oldalára, vagy az Istennel szemben álló oldalra. És úgy néz ki, hogy az Istennek nincs esélye. Mint a történelemben már oly sokszor. Ahogy a mártírokat legyőzték a bosszúálló gonosz emberek. Most is úgy néz ki, hogy nincs esélye az Istenhez hűségeseknek, akik 144 ezren vannak, és velük szemben ott van 200 millió felfegyverzett katona, lovon. A 6. angyal azt a feladatot kapja, hogy oldja fel az Eufrátesznél megkötözött 4 angyalt. Tehát a 6. trombita szónál egy angyal feloldja az Eufrátesznél korábbiakban megkötözött angyalokat, vagyis ezek az angyalok feloldódnak, a feladatukat teljesíthetik. És azt látjuk, hogy a 7. fejezetben, a 7. fejezet elején feljegyzett problémák itt valósulnak meg teljes mélységben. És nagyon kevesen látják, hogy Isten minden körülmények között őrzi az övéit. Még akkor is, ha közülük nagyon sokan mártírt halált halnak. Isten nem feledkezik el az övéiről. Mint hogy az Eufrátesz partján sem feledkezett el az övéiről. Isten mindig velük van. Az Eufrátesz egyik felén épp úgy, mint a másikon. A sivatagban és a sivatagon túl is. A római birodalom idején, ahogy előbb említettem, a hegyi népek, akiket összefoglaló néven pártusoknak nevezhetjük, az Eufrátesz hegyeiről lezúdultak, és megsemmisítették gyakorlatilag a birodalom keleti légióit. János ott áll, látja ezt a történelmi helyzetet. Egyszerűen nem érti őnek is magyarázásra, őnek is értelmezésre, gondolkodásra, következtetésre van szüksége. És azt is mondhatjuk, hogy az egész apokalipszis, az egész Szentírás legmegrázóbb részénél vagyunk. Vér, pusztulás, tűz, füst, kénkő, az emberek lakosság, az emberiség lakosságának egyharmad része elpusztul. Nézzük ezeket az angyalokat, akiket felold a hatodik angyal. Ezek az angyalok tudták egyrészt, hogy mit kell cselekedjenek, másrészt azt mondja az írás, hogy az órára, a napra, a holdra és az évre vártak. Az órára, a napra, a hónapra, a holdra és az évre. Tudták. Tehát a feloldásuk sem egy pillanatnyi elhatározás, hanem nagyon hosszan betervezett tervnek a megvalósulása, a célba jutása. És azt látjuk, hogy Isten igenis tervez. Isten megtervezi a jövőt. Isten tervében ott vagyunk mi is. Isten a jövőt velünk tervezi. Csak ahhoz a mi akaratunk és a beleegyezésünk is szükséges. És a nagy dolgokat csak akkor tudjuk hűségesen megtartani, ha az élet kis dolgaiban hűségesek vagyunk Istenhez. Az Ószövetség kifejezéseit alkalmazza erre az isteni ítéletre. És ez az ítélet nem sorscsapásként hull az emberiségre, nem olyan sorscsapásként, amely kikerülhetetlen, nem úgy, ahogy szokták mondani az emberek, hogy hát ez volt megírva, hanem nagyon is előre kiszámítható, évtizedek, évszázadok óta hallható hangon. Az adventista egyházat miért hívta el az Isten? Azért, hogy egy egyházzal több legyen? Azért, hogy egy keresztény egyházzal több legyen a világon? Tényleg ez a feladatunk? A feladatunk az, hogy Isten ítéletét, Isten bekövetkező ítéletét a világ számára elmondjuk szeretettel, evangéliummal. És ennél fontosabb üzenet soha még ember szájában nem hangzott el, mint Isten utolsó időben élő népének az üzenete. Ez a feladatunk. Na de ahhoz, hogy elmondjam ezt az üzenetet, nekem is tisztán látnom kell. Mit jelent az angyal, mit jelentenek az angyalok, mit jelent a feloldozás, mit jelent az Eufrátesz, mit jelent a 200 millió lovas, és mit jelent a hűségesek imája és imádsága. Tehát az Isten ítélete nem egy sorscsapásként jön az emberiségre, hanem pontos menetrend alapján érkezik meg. És bizony, ennek a menetrendnek 1844 óta már nagyon sok idő eltelt, és ennek a menetrendnek a forgatókönyvét ismerjük. Nagyon sok minden teljesedett. Hogy mikor fog, azt nem tudjuk. De az idők, az órák, a napok, a hónapok és az évek azt mutatják, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk. Az ítélet arányaiban kiszámíthatatlan. Tehát nincs semmilyen túlélő csomag vagy technika az Isten ítéletével szemben. Nem ülhetünk egy űrhajóra és átmegyünk a Holdra, a Marsra, és majd ott folytatjuk mindent, amit itt elkezdtünk. Nem mehetünk le a Földnek a gyomrába, és ott hatalmas városokat építünk, építhetnénk, mint ahogy a tervben van, vagy a tenger mélyén hatalmas, nagy tengeri kikötőket hoznánk létre. Mindez szép és az ember álmodása, csak azért, hogy ne kelljen megtérnie. Semmilyen túlélési technika nem hozható fel az Isten ítéletével szemben. A négy megkötözött angyal elszabadul, és az Eufrátesből egy 200 milliós lovas hadsereg áll elő. A lovak és a lovasok hasonlóan vannak felöltöztetve. A páncéljaik színe, a ruházatuk, a lovak és a lovasoké nagyon hasonló. Tehát valamilyen egyöntetűségről győződhetünk meg. Nos, nézzük csak, milyenek ezeknek a lovaknak és a lovasoknak a színei. Nagyon érdekes. Ez is háromas felsorolás. Három dolog. Tűzvörös, füstszínű és kénsárga. A lovak szájából pedig kéngáz tör elő, amely minden körülöttük lévő embert elpusztít. És feltetjük a kérdést. Rendben van. Az emberiség egyharmada elpusztul. De mi lesz a kétharmaddal? Mi történik azokkal, akik túlélik a 200 milliós lovas hadseregnek a támadását? Tudjuk, hogy szimbólumokról van szó. Mi történik? Azt gondolnánk, hogy na, akkor az emberiség kétharmada meg fog térni. Hát nem. Még keményebbek lesznek, mint ahogy voltak. Azt mondja a 20. vers. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádják a gonosz lelkeket, és az arany, az ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, amelyek nem járhatnak, se nem hallhatnak, és nem láthatnak. Szóval az emberi nemnél okosabb és megáltalkodottabb lény még nem született. Amikor az ember látja, hogy mi a hitetlenségének, a bálványimádásnak, a kemény nyakúságának és a makacságának a következménye, akkor még mindig nem tér meg. Még mindig úgy gondolja az ember, hogy ő erősebb, mint az Isten. Ő okosabb, mint Isten. Ő hatalmasabb. És az embert pusztítja el. A 16. fejezetből felolvasott gondolathoz is néhány megjegyzést hadd tegyünk. A 6. csapás a nagy folyót, az Eufráteszt érinti. A csapásoknál nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy Egyiptomban is voltak csapások. Egyiptomban milyen folyót ismerünk? Nílus. Mi volt a Nílus? És mi volt a Nílus csapása? A víz vérré vált. Ami Egyiptomban a Nílus, az Közel-Keleten az Eufrátesz. Az Eufrátesz pedig azt mondja, hogy kiszárad. Az pedig valami félelmetes dolgot jelent, hiszen az Eufrátesz folyó volt mindig egy természetes védgát a pártusokkal szemben a római birodalomnak. És úgy vigyázták, mint a szemük fényét, mert tudták, Ha a folyón átjönnek a hegyi népek, akkor a római birodalom összedől, és egyszerűen eltűnik az Eufrátesz. Miért? Hogy az Eufrátesz folyón túllakó királyok, azok el tudják végezni küldetésüket. Ahogy az ötödik trombita szónál olvastuk, és kedves Erdélyi László előadásában hallhattuk, hogy a török birodalom pontosan annyi ideig élt, és néhány biblia magyarázó még ma is lényegében az ötödik trombita szót a török birodalommal hozza kapcsolatba. El tudjuk mondani, hogy Magyarországon protestantizmus a törökök nélkül nem lenne. És ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a török birodalom és a protestáns eszmék, azok valahogy egymásra találtak, és lényegében a protestantizmus Magyarországon azokon a területeken tudott tovább terjedni, ahol a török hódoltság volt. Ahol nem a török hódoltság volt, az északi területeken, ugye, hiszen az ország három részre szakadt, szinte a mai napig elvétve találunk csak protestáns eszmét. Ezután azt látjuk, hogy a 15. versben a Jelenések könyve 16. fejezet, és ott a 15. versben, minthogyha egy hibás mondatot találnánk. Zárójelben is van. Mintha ez az egész mondat nem ide tartozna. A nagyon komoly biblia magyarázók azt mondják, hogy ez a mondat valószínűleg, hogy egy elveszett mondat volt, és valóban ide betették. Mert annyira helytelen, annyira nincs helye, annyira megszakítja az egész gondolatsort, de azt tudjuk mondani, hogy ez mégis jó helyen van. Megjelenik váratlanul Jézus. Minden előzmény nélkül, minden kommentár nélkül. És Jézus megjelenése a váratlanságot jelképezi. És ebben a háborúban, ebben a nagy küzdelemben, Sátán és Krisztus között a váratlanság, a meglepetésszerű megjelenés az mindig a győzelmet hordozza. És ekkor Jézus azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháját. Boldog, aki virraszt, szó szerint ezt mondja, és megőrzi az ő ruháit. És itt azt mondja, hogy boldog, szinte a hegyi beszéd boldogságait olvassuk, Makariosz, görögül a boldogság, óser, pedig héberül a boldogság, de ez egyfajta gratulációt is jelent. Jézus gratulál azoknak, akik éberek, akik vigyáznak a ruhára. Miért? A ruha mit jelent a Jelenések könyvében? A jellemet, a fehér ruha a tisztaságot jelzi. És ebben a képben ugyanolyan váratlanul visszatér az előző, a 14. vers folytatására, mert azt mondja, hogy a föld királyai összegyűlnek Armagedonba, melynek jelentése Megiddó hegye. Valójában, ha elővesszük a Szent Föld térképét, Izrael térképét, és keressük, akkor azt látjuk, hogy ez nagy valószínűség szerint a Kármel-hegy. Kármel-hegyen pedig nagy dolgok történtek. Volt ott egyszer egy proféta, 450 Baál pappal szemben megmutatta, hogy melyik Isten az igazi. És még egyszer, Megiddó hegyén, Harmagedon hegyén, vagy Kármel hegyén, ki lesz nyilvánítva, hogy melyik Isten az igaz? Ehhez pedig mindannyian mi is letesszük azt az egy voksunkat, amelyet születésünk pillanatában az Istentől kaptunk. És én azt kívánom mindenkinek, hogy az élet legnehezebb pillanatában őrizzük meg ezt a voksot, és jó helyre tegyük, hogy élhessünk, és boldogok lehessünk az Úr kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a jelenések könyvét, te néked köszönjük meg, hogy szimbólumokon keresztül elmondod azt az üzenetet, amelyet meg kell értsünk, amelyet látunk, tapasztalunk a mindennapokban. Köszönjük azt, hogy te egy szerető Isten vagy. Ugyanakkor köszönjük azt is, hogy te elmondod, hogy a te szeretetednek és türelmednek a történelem egy pontján lesz határa. Add, Urunk, hogy mi azon a napon ne kétségbe essünk, hanem már most megtérjünk bűneinkből, hibáinkból, hogy Jézusra tekintve őrizzük ruhánkat, jellemünket. Arra kérünk, adj ehhez erőt, bátorságot, kitartást Jézus nevében. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.